Kedves hallgatóink, 10 éves a Gemese zenekar, és ebből az alkalomból október 12-én a Fonok Budai Zeneházban koncertet is tartanak, 10 éve csak a Napba címmel, és itt van a vonalban Molnár Emese, a zenekar alapítója, frontembere, szerzője, nem is tudom, mit is mondhatnék még. Szia, Emese!
Sziasztok, szia! Mit mondhatnál? Minden jó volt, amit mondtál.
Jó volt? Jó van. Jó van akkor. Fú, hát 10 év, igen, az azért gyorsan elröpül, úgy tűnik, de hát voltak neked egyéb formációid is, tehát tulajdonképpen azért te sokkal régebb óta vagy a pályán, csináltál mindenféle izgalmas dolgot, mozogtál a jazz és a népzene között, meg az improvizáció felé is, meg mondhatnám az egészre, hogy világzene, de anélkül, hogy különböző skatujákat próbálnánk húzogatni, meg különböző címkéket akaszgatni, azért van egyfajta stílus, amit szerintem téged nagyon meghatároz. Ez a szövegvilágra, meg a zenére is igaz, bár a szövegvilág az igazság, hogy az ugye általában másoktól jön, más költőktől, de mégis van bennük valami izgalmas egység.
Hát örülök, hogy ez látszik. Igazából az tény, hogy azt hiszem, hogy ez egy ilyen, mindig egy, minden előadónak egy ilyen hosszú út, hogy úgy igazán arra rátaláljon, hogy mik, egyrészt, hogy az inspirációkat így magáivá tegye, és utána abból egy olyan szintézis tudjon végülis a világ felé mutatni, amit csak ő tud. Annyit pontosítanék, hogy igazából nem csak versekkel dolgozunk, most azért sokkal, hát ilyen, ha nagyon százalékosan akarom, akkor ilyen 60% saját szöveg van, és csak 40 a vers, de tény, hogy van egy olyan albumunk, ami csak versekre épül, de az egy adventi kalendárium, Szabó T. Anna kötetével összefonódva. Úgyhogy nagyon sok, hogy is mondjam, folyamat van ebben a 10 évben, és hogyha így összegezni kell, azért abban nagyon benne van az, hogy én végül is elkezdtem dalszöveget írni. Nekem ez egy ilyen nagyon nagy félelmem volt a kezdetekkor, mikor, ahogy mondtad, nem csak a Gemese az első zenekarom, hanem már korábban is dolgoztam másokkal is, vagy próbálgattam a szárnyaimat bontogatni. Szóval, hogy ez a saját szövegírás, ettől mindig így féltem, de a Gemesével igazából ezt megléptük, mert az első lemezen is van saját szöveg, a másodikon még több, és a most a negyedik, ami idén jelent meg, ott meg igazából két olyan szöveg van, ami nem az enyém.
De mi volt az, amiért te ennyire féltél ettől, vagy úgy érezted, hogy túl magas a léc? Nyilván, hogyha az ember költőkkel dolgozik, akkor az nyilván nehéz, meg az ember, hogy mondjam, kicsit kényelmetlenül érzi magát, hogy mondjuk egy Szabó T. Anna vers ciklus után oda vigyesse a saját szerzeményét, de hát ugyanakkor itt mégiscsak dalszövegről van szó, ami azért tudjuk, hogy másképp működik, meg más a textúrája is, mint magának a versnek.
Hát igen, alapvetően azért nagyon sok ugye az átfedés a műfajok között, és nyilván én onnan is jön ez a szorongás, hogy én irodalomszakon, vagy magyar nyelv és irodalomszakon végeztem a Szegedi Egyetemen, és amikor az ember azt hallja, hogy ez is ez a tökéletes vers, vagy ez is ez a tökéletes próza, és hogy ezek olyan magasságok, ami nem elérhetőek a hétköznapi ember számára, akkor valahogy ezt el is hiszi. De azt hiszem, hogy az ének hanggal való munkám, amiben tényleg több mint 10 éven van, mert hát mégis tényleg kisgyerekkoromtól foglalkozok ezzel, de hogy egyre jobban megmutatta azt, hogy tényleg maga a művészet, vagy maga az alkotás, vagy a kreatív folyamat, az nem, az ahhoz szerintem egyáltalán nem kell semmilyen címkének lennie a fejünkben, meg magunkra rakni, szóval ez egy ilyen abszolút nagy, nem tudom, fekete lyuk, ha tényleg csak erre gondolunk, hogy akkor csak a nem tudom kicsoda verse lehet, ráadásul én végül is nem gondolom ezeket versnek, szóval a dalszövegeim tényleg nem versek, és közben meg azért fontos, hogy megírjam őket, mert hogy egy nagyon erős folyamaton visznek keresztül, nagyon sokkal erősebb a hatásuk rám, mint a vers. A vers az egészen más, hogy hat. Nagyon fontos, hogy versekkel is dolgozok, mert nekem szerintem ez egy ilyen misszió mindenkinek, aki ezekkel dolgozik, hogy igenis a versek azok énekelhetőek, és hogy akkor így sokkal közelebb kerül az emberekhez. És hogy nézd, ezt így is lehet. Nézd, ezt
hát
így
meg
is
innen
lehet.
Indult az egész, ezt hajlamosak vagyunk mindig elfelejteni, de hogy igazából hát ez valaha van. Igen, az ókorban, meg egészen talán a középkorig, a reneszánszig, ugye ezt énekelték. Tehát úgy minden versek volt zenéje.
Így van, szóval hogy ezek így nagyon nehéz így a gimnázium elsőbe a Homéroszt így végig betűzgetni, de hogy, azt, is, de hogy olyan igazából szerintem egy irodalomórán így egy osztály összerakna rá egy ilyen kísérletet, akár nem tudom, beatbox kezdeménnyel, meg egy kis dallammal, akkor szerintem minden gyerek körülbelül a harmadik órára kívülről fújná azt a kötelező rész szemelvényt, ami benne van az irodalomkönyvbe. Mert hogy egyébként ez, és ráadásul az a vicc, hogy akkor még meg is szokták tanítani, hogy melyik verslábból épülnek ezek a sorok, amihez egyáltalán semmi köze egy 14-15 évesnek, de ahogy ugye zenélve van, énekelve van, rögtön megtörténik ez a csoda, és azt el kell mondjam, hogy nekem is állandóan ilyen szövegmemorizálási problémáim vannak, ez az egyik ilyen, el szoktam fedni, ezt nem szoktam hirdetni, de most bevallom, hogy tényleg ez van, de ahogy így énekkel párosult, tehát dallam kapcsolódik hozzá, nem szokott ilyen, szóval sokkal kevesebb ilyen kihagyásom van, vagy szöveg visszamondási problémám.
De ha már szóba hoztad itt az iskoláskort, meg hát nyilván most a tantervet nem fogjuk megreformálni, de azt azért meséld el, hogy téged volt valaki, aki annak idején így elindított, vagy sínre rakott? Itt most pedagógusra gondolok, vagy akár egy olyan rokorra, aki egyszer csak azt mondta, hogy igen, ezzel a kislánnyal érdemes lenne foglalkozni, azon túl, hogy nyilván minden kislány nagyon szeret énekelni, minden kislány nagyon szépen énekel, ez azért esetek 90%-ában
hát ez így nem
van.
Igaz.
De azért nagy, egy bizonyos korig igen, maradjunk abba, de hogy amikor az ember elkezd ezzel komolyan foglalkozni, ahhoz azért biztos, hogy kell egy nagyon nagy lökés.
Nagyon, végülis ez egy ilyen elég messzire vezető kérdés számomra, mert nagyon sok minden így följött, ahogy most így föltetted a kérdést. Az egyik az, hogy szerintem nem csak a kislányok szeretnek énekelni, szóval
ez
tényleg
igaz.
Egy ilyen védett kor, ami kb. Ez a kiskamaszkornak így a közepéig tart, szóval ilyen 10 éves korig, amíg végül is ezek nem épülnek be annyira, hogy te most szépen énekelsz, vagy nem, vagy szóval sokkal bátrabbak a gyerekek, akár énekhangban, akár zenéhez, vagy hangszerhez nyúlva.
Nem beszélve, bocsánat, a képzőművészetről, ugye? Hogy rajzol, milyen
szóval,
szépen
hogy maga
rajzolsz,
az alkotás, vagy ez a kreatív dolog, ez nincsen ilyen kategorizálva. És amúgy nekem, szóval, hogy így a kisgyerekkor, nekem az anyukám igazából elég korán így észrevette, hogy gyorsan visszaéneklek, tisztán, anélkül, hogy mondjuk korrigálni kéne, vagy nem tudom, hogy igazából így érdekes, mert így csak erre emlékszem, hogy ezt mondta, hogy tényleg nagyon gyorsan megtanultam meg bonyolult dalokat, és akkor ő vitte egy zenei általánosba. Úgy, hogy nekem még van egy húgom meg egy nővérem, és ő nekik is jó hallásuk van, szóval mind a hármunknak alapvetően van affinitás a zenéhez, de valahogy anyu ezt így mindig kiemelte, hogy valahogy az ének azt úgy érezte, hogy nekem ez így valamilyen erősebb ez a kifejezési mód. És utána aztán, igen, volt egy népzenés időszakom, tehát népdalokat, népdaléneklési versenyekre indított az akkori tanárom, itt úgy hívják, hogy Kosaúba Sára, és végül is ő tényleg ott Hódmezővásárhelyen úgymond megfogta így a kezemet. De emellett amúgy jártam operaénekeshez, Bátki Fazekas Zoltánhoz, ő is egy szegedi opera, illetve a Budapest Operában is ma is aktív énekes. Szóval ők voltak az alapok, akik így elkezdtek foglalkozni. De én azt hiszem, hogy ez, és akkor itt jön be egy picit ez a másik aspektus, ami így visszagondolva, hogy az, hogy aztán a végén most elmondhatom, hogy egy alkotó, aktívan alkotó művész vagyok, aki tényleg nagyon szereti felfedezni azt, hogy mit tud magából kihozni az ének hangja által, az azért egy hosszú önismeretnek is a munkája, ami aztán később érkezett így az életembe, mert nagyon sokáig igazából csak az előadás volt az érdekes, hogy akkor én kiálltam, ebben volt egy rutinom, hiszen kisgyerekkoromtól már ott mondjuk itt tréningeztek, szóval jártam versenyre, szóval nem volt idegen ez a helyzet, hogy én valahova kiállok, de ez ettől még nem jelentette azt, hogy minden jól ment, vagy például nem jelentette azt, hogy mondjuk az improvizáció az annyira könnyen ment, mert az, hogy a szobádban improvizálsz, teljesen más, mondjuk egy ilyen zenekari közegben, vagy hogy milyen zenekarban dolgozni, vagy hogy a hangszerezzenészek hogyan kísérnek neked, hogy a legjobb, hogy ő velük kommunikálsz ezen a zenekari, nem is tudom, erőtérben, vagy ez is egy kicsit olyan más dolog, szóval egyben mind bele kellett tanulni, és azt hiszem, hogy alapvetően tényleg, szóval elcsépel, de szóval tényleg ez a flow élmény vitt oda, hogy ahol most tartok, hogy egyszerűen ráéreztem az ízére, hogy basszus, ez nagyon jó, hogy írunk, hogy alkotunk, hogy közösen csinálunk valamit, és utána azt újra és újra előadhatjuk.
Ezt a flow élményt, ezt át is lehet adni? Most egy kicsit alád kérdezek, mert ugye lesz neked egy workshopod is október elején, és hogy mi történik egy ilyen workshopon, élményén?
Igen. Igen, ez október 1-én lesz, és alapvetően tényleg ebből jött, hogy amikor az alkotás lesz a központban, és nem az van, hogy én hogyan éneklek, vagy most mit gondolhat a másik, vagy a másiknak jobb hangja van, vagy én még ezt nem tudom szépen előadni, vagy szóval ezek a szorongások főnek az emberbe, a helyet arra irányítjuk a figyelmet, hogy én kitalálok egy dallamot, én hozzárakok egy dallamhoz egy szövegrészt, hogy én egy kíséretet kitalálok a másiknak a dallamához. Ilyesmi, ehhez hasonló kreatív ének gyakorlatokból áll az élményének. Nyilván improvizáció segítségével, nyilván olyan paneleknek a megtanulásával, amik gyorsan megtanulhatóak, és tényleg ilyen egyetemesek. Szóval ezek nagyon gyorsan rendelkezésre állnak, és előhívhatók pont azért, amiről beszéltünk, hogy már gyerekkorban már ezeket alkalmazunk. Szóval ezek ismerősek. És amikor egy alkotó közeg létrejön, egy ilyen flow élmény, hogy igazából ez az én dalom, ezt most én találtam ki, akkor abszolút másodlagos lesz az, hogy ezt én most amúgy hogy fogom elénekelni, vagy ez, ennek mi a lényeg, hogy ez most ilyen előadása vagy sem, mert ez lényegtelenné válik szerintem. És nem egy ilyen esztétikum lesz az egészből, hogy így előadom, hanem az lesz belőle, hogy ezt én csináltam, és erre az emberek sok, szóval ilyenkor tényleg elkezd csillogni a szemük, tényleg úgy mennek haza, hogy már miatt tanultak magukról, amire nem gondoltak, ami az odaérkezésükkor még nem volt így egyáltalán fantáziájukban sem.
De Emese, ez nagyon klasszul hangzik, de ez profiknak van, már úgy értem, hogy olyan embereknek, nem. Akik azért használják az énektudásokat, vagy teljesen civilek?
Én szerintem gyakorlatilag ez a hát nem módszer, nem nevezném, de hogy azok a dolgok, azok a feladatok, azok mindenkinek érdekesek. Szerintem egy profi is elindulhat egy ilyen játékos úton, aki mondjuk már tényleg azt hiszem, hogy azt gondolja mondjuk így, hogy szóval ezeket én is alkalmazom, ezeket a játékokat a saját dalszerzési elakadásaimban. Olyat nem teszek bele, amit én nem éltem át igazából. De én azt látom, hogy így egy ilyen vezetett workshopon, ahol én ott vagyok, és fogom a kezüket, és segítek nekik, mert nyilván mi az első, van egy feladat, és akkor úristen, most akkor ezt, én most tényleg ezt így, most akkor ezt fogom csinálni, vagy nem tudom, ugatok egy percen keresztül, csak mondtam, van például egy ilyen gyakorlat, és nem mindig veszük elő, de van, hogy néha kommunikációs nyelvként használjuk a zenét, az éneket, hogy átadjunk valamit. Aha. Ez például szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogy az énekhang hogyan kommunikál, hogy mit egy másik ember mit ért meg belőle, nyilván ilyen metakommunikációs eszközökkel, de hogy abszolút szöveg nélkül dallamból egy csomó olyan érzelem értelmezhető egy hallgatónak, ami nagyon izgalmas tud lenni. Szóval egy ilyen feladatban, egy páros gyakorlatban én fogom a kezüket, szóval nincsenek egyedül hagyva, és ezért azt gondolom, hogy gyakorlatilag tényleg bárki meg tudja csinálni, mert hogyha valaki tényleg nem akarja az ének hangját használni, akkor használhatja a beszéd hangját dallamszerűen. Szóval itt a rap, itt vannak a slam műfajok, ezek mindenre épülnek, hogy egy szöveges, beszédes dolgot csinálnak. Szóval, hogy én szerintem ez nagyon sokféleképpen variálható, ez semmiképpen nem blokkoló, hanem éppen az, hogy felszabadító tud lenni.
Na jó, hát ez nagyon izgalmasan hangzik. Akit ez esetleg bővebben érdekel, az oldaladon, a jemese.hu-n, jamese, így írják, ott minden részletet megtalál, illetve gondolom itt lehet jelentkezni is. De akkor mondj egy pár szót az októberi koncertetekről is, mégiscsak ez egy 10 éves jubileumi koncert. Szoktak ilyen koncerteken általában a vendégek lenni, meg szoktak szólalni a legnagyobb slágerek, hogyha ezt a szót használhatom a te esetedben, de hát nyilván azért vannak ilyenek. Hogyan készültök, mire készültök, és mire számíthat az, aki ellátogat oda?
Igen, képzeld el, hogy mi most nem hívunk vendéget, megtörjük ezt a sort, aha. És ennek végül is van egy olyan aspektusa is számomra, vagy én így gondoltam erre, hogy én azt gondolom, az élőzenéről, vagy így egyetlen a koncertről, vagy így vagy így az, aki eljön, és majd ezt fogja kapni, hogy végig kell vinnünk egy ilyen folyamaton. És hogy ez a 10 év, hogy 10 éve csak a napban, ugye ez arra utal, hogy az első lemezünk, ami akkor 7 dalt foglalt össze, annak az volt a címe, hogy Csak a napban. Ez úgy folytatódik ez a sor egyébként, hogy csak a napban nézek, csak a napból élek. És igazából azt hiszem, hogy ez a dal volt akkor, amikor ezt így megírtam, ezt a szöveget hozzá, ez is egy saját szöveg, meg egy kicsit ilyen népdalszerű szöveg egyébként, meg a dallam is egy kicsit folkos, hogy én azt akkor így annyira úgy éltem meg, hogy ilyen nagyon könnyedén jelentkezett ez a kompozíció, és valahogy ezt így mindig ilyen mottónak érzem magamnak, amikor mondjuk valami nem megy, hogy oké, hogy ez akkor így kigurult, és hogy az élmény az úgy ott legyen mindig. És remélem, hogy végül is, aki ellátogat erre a koncertre, azt végig tudjuk vinni egy ilyen úton, hogy ennek az útnak ilyen milyen állomásai voltak. És azt végül is az én zenei koncepcióm az, hogy minden lemezről lesz 3 dal, olyan dalok, ami kivéve az adventit, mert annak lesz ugye egy külön koncertje majd novemberben, szóval azt most ide nem keverjük be.
De azért keverjük, mert az meg a MIPA-ban lesz, és azért adventi tematikában erősek vagytok, tehát szerintem azért ez egy nagyon, nagyon jó kis
család élmény. Igen, amíg októberben így nem játszanám el a fényről és a sötétségről született egyébként nagyon szép dalokat.
Világos, de azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy lesz egy
ilyen
novemberben.
Igen, vagy lesz egy külön koncertnek dedikálva valóban november 25-én a MIPA-ban. De hogy, és akkor a fiúkkal is beszéltünk, hogy kell-e vendég, vagy hozzunk-e valakit be a koncertbe, és végül is abban maradtunk, hogy nem, hogy ebből mi most így végül is ezek az egész 10 évünk az a mi négyünknek a munkája, a közös szellemi terméke, mert tényleg nagyon sok minden ötlet tőlem származik, de ugye elsődleges szerzőtársam Udvarhelyi Gábor, de nagyon sok dalban van olyan, ami a basszusgitárosunk Éder Ferenctől van, vagy a Badics Máknak az ötletei indították el tovább mondjuk a dalt, szóval ezek nem ilyen leválasztható dolgok, én abszolút ilyen közösnek érzem ezeket. És ami érdekessége, ez végül is a koncertnek, hogy most készült egy pályázatra 3 Petőfi vers feldolgozás, ugye 200 éve született Petőfi Sándor, és ez egy nagyon érdekes munka volt például számomra, mert hogy én így nem, az irodalom szak ellenére nem voltam egy nagy Petőfi rajongó, bizonyos versei abszolút távol állnak tőlem, nyilván abból kifőleg is, hogy nyilván ez valami férfias hangulatú versé, azok mondjuk nem az én habitusomhoz beszéltek, de ez nem baj egyébként, hogy így végül is mégis így találtam vele közös metszetet, és szerintem nagyon szuper 3 dal született. Ez a 3 Petőfi vers is ott fog először élőben elhangozni, és erre nagyon készülünk, mert szerintünk így nagyon passzol a Jamese arculatához.
Ez lesz tehát október 12-én a Fonó Budai Zeneházban. Emesé, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hát még egyszer gratulálok a mögöttetek álló 10 évhez, és kívánok nagyon klassz újabb 10 évet nektek, és akkor mindig legyenek jubilómi koncertek. Molnár Emesével, a Jamese frontemberével, alapítójával beszélgettem. Mit kell egy koncerthez kivárni, nem tudom, kéz- és lábtörést, én mindenképpen menni fogok, és köszönöm
sok szépen, hallgatót. Sok hallgatót. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen, én is, szervusz.
Én is. Szia.